Ja, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a 80 éves Ondi Magyarok Nagyasszonya templom. A település mindössze 600 lakosának nagy vágya volt, hogy a jubileumra kívülbelül felújítsák a templomot. Az Egri Főegyház megye és a magyar kormány támogatásából kicserélték a nyílászárókat, a tető és a torony szerkezetet felújították, lefestették a homlokzatot, valamint restaurálták és kifestették a belső teret. A felújítási munkálatokat követően Ternyák Csaba egri érsek szentmise keretében áldotta meg az épületet, melyen nem csak az egyházközség hívei, hanem a település református gyülekezetének tagjai is részt vettek. A szentmise végén Marosi Balázs plébániai kormányzó köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi vagy kétkezi munkájukkal segítették a felújítási munkálatokat. El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot, jelentette ki a magyar miniszterelnök az első patrióta nagygyűlésen Budapesten. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek közössége, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy hatalmas erők mozdultak meg Európában a patrióta magyar kormány ellen. Ennek ellenére április 12-én a kormánypártok megnyerik a választást. A kormányfő azt is mondta, a brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak, gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarca, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan és az energiaválság, sorolta. Köszönet Orbán Viktornak és Magyarországnak azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke eléréséért folytatnak nap mint nap, mondta Matteo Salvini. Köszönet azért is, hogy ellenállnak annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg háborúba sodródik Európa. Legyen béke, tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes. Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadás alatt áll, ezért sok sikert kívánok a Fidesznek a választáson, jelentette ki Matteo Salvini, amikor a Szépek Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét. A kormány főértékelése szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Tisza párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Orbán Viktor a Facebook oldalán súlyosnak nevezte, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak közbejöttével, felhasználva a magyar újságírókat. A miniszterelnök előzőleg megosztotta a Mandiner külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a Szállak a Tiszás Orbán Anitáig vezetnek című cikkét, és közöltem, utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól azon sajtóértesülésekkel kapcsolatban, amelyek szerint érzékeny uniós egyeztetések részletei juthattak el Oroszországhoz. A brüsszeli testület tájékoztatóján hangsúlyozták, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokon is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg előzőleg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Ha az újságírók és a titkosszolgálatok tudnák, hányszor kértek eddig segítséget a külföldi miniszterek, hogy hozzam össze őket valakivel, ami szerintem természetes, mert 11,5 éve vagyok pozícióban, reagált a tárcavezető. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Jelentős nemzetközi hadgyakorlat kezdődött a román haditengerészet szervezésében a Fekete-tengeren és a Dunatorkolat vidékén. A Sea Shield gyakorlatban 13 NATO tagállam vesz részt. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti A1 biztonsági nyomda Halom utcai telephelyén. A géptermekben és csomagoló csarnokokban tartott sajtóbejáráson ott volt Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A kormány döntése értelmében 2027-28-ban megújul az országos rabbi képző zsidó egyetem, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. több mint 13,5 milliárd forintot szánnak erre, tudatta Bóka János. A hazai erdőgazdálkodás aktívan reagál a klímaváltozás kihívásaira, közölt az erdőkért felelős helyettes államtitkár. Móc András az Erdészeti Klímaadaptációs Fórumon elmondta, a változás új helyzetet teremtett, az eddig megszokott gyakorlatok felülvizsgálatra szorulnak, ebben pedig az erdész szakmának élen kell járnia. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. Zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Elsőként a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás, Maklári plébános várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően Verne a Dunai hajós című regényének negyedik részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban ma Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállású frekvenciáján a női és férfi gondolkodás különbségeit Ady Endre, Vas Albert, Pilinszky János és William Shakespeare művei alapján mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első felében beszámolunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Miskolcon járt, majd Kapó Tibor űrhajós élménybeszámolója következik, amit a Miskolci Egyetemen tartott diákoknak. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató, Virágvasárnap jelentőségéről és Jézus templomtisztító cselekedetéről beszélget a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időt és kívánunk!
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok mindenkinek! Nagy hét eseményeihez és a húsvét ünnepéhez közeledve ebben a mai adásban tovább folytatjuk a Biblia és az erkölcs vizsgálatát, ahogy azt már néhány adásban tettük, de hogy aktualitása is legyen ennek a témának, az ünnephez kapcsolódva, az eukarisztia összefüggésében fogjuk mindezt vizsgálni. Az eukarisztia, amiről azt mondja a katolikus egyház katekizmusa, Krisztus jelenlétének módja az eukarisztikus színek alatt egyedülálló, és a jelenlét emeli az eukarisztiát az összes szentség fölé, úgyhogy az eukarisztia lelkiélet beteljesedése és az összes szentség célja. Az eukarisztia legszentebb szentségében, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére, emberi lelkével és istenségével együtt, azaz az egész Krisztus igazán, valóságosan és szubstanciálisan jelen van. Jelenlét nem kizárólagosan nevezzük valóságosnak, mint az egyéb jelenlétek nem valóságosak volnának, hanem kiemelkedő módon, mert a jelenlét szubstanciális benne, ugyanis az egész és teljes Krisztus, az Isten és az ember van jelen, írja a katekizmus, tehát mondjuk így, a szentségek között is egy ilyen különleges helyet foglal el az eukarisztia maga valóságos jelenlétével. És hát bevezetésként érdemes azt megvizsgálni, hogyan is jelenik meg mindez, mármint az eukarisztia alapítása, illetve a róla szóló teológiai tanítása Szentírásban. Azt írja Raniero Cantalamessa, a pápai ház korábbi szónoka, az Eukarisztiáról szóló könyvében, hogy az üdvtörténet során háromféle módon van jelen az Eukarisztia. Az Ószövetségben, mint előkép, az Új Szövetségben, mint eljött valóság, az egyház idejében, amit mi is élünk, pedig mint szentség van jelen. Az előkép megsejteti, a szentség pedig aktualizálja az eljött valóságot. És az Ószövetség előképekhez tartozik, hogyha csak néhány példát veszünk, hogy a pusztai vándorlás során a manna, amiről a kivonulás könyvében is olvashatunk, hogy az égből szállott kenyér, ami a pusztába vándorló zsidó nép tápláléka. De ilyen előkép, ugye Melkizedek áldozati, aki kenyeret és bort ajánlott föl, de ilyen előkép, ugye Izsák feláldozásának a története, vagyis hát végül tudjuk, hogy ugye nem történik meg így ez a feláldozás, de hogy az előképek sorába tartozik, ugye maga képiessége is, hogy az apa viszi az egyetlen fiát, hogy áldozatul adja, a fiú maga viszi az áldozathoz szükséges fát a hegyre, ugye, ahol végül az Úr gondoskodik. És hát az előképek sorában ott van az Egyiptomból való kivonulás, ami előkészíti az Eukarisztiát, ugye a bárány vére, ami megment ugye a csapástól, és hát amire emlékezve tulajdonképpen Jézus majd beteljesíti mindazt, amire a Pászka ünnepén ugye a zsidó nép is emlékezik. Aztán az evangéliumban az Eukarisztia már mint eljött valóságban jelen. Ugye Jézus húsvéti vacsorájában és keresztáldozatában, amik mint egy beteljesítik mindazt, amit az ószövetségi előképek jeleznek. Az evangéliumok két különböző, de egymást kiegészítő választ adnak nekünk arra, hogy pontosan mi is ez az eljött valóság. És ezek együtt lehetővé teszik, hogy egy átfogóbb képet kapjunk ugye magáról az Eukarisztia misztériumáról. Ugye maga a zsidó húsvét megünneplése két különböző, mondjuk így, hogy időpontban és helyen zajlik, ami persze szorosan összefügg egymással. Ugye az első rész az áldozat bemutatása, a húsvéti bárány feláldozása a templomban, a második a lakoma, a húsvéti vacsora elfogyasztása az otthonokban. És hát ezt a két szempontot mondjuk így, hogy egyesítik az evangéliumok, ugye majd fogjuk látni azt, hogy Máté, Márk és Lukács hogyan közelíti meg ezt a kérdést, hogy ők azok, akik leírják az utolsó vacsora eseményei között, ugye az oltári szentség alapításának a mozzanatát, ugye a szavakat, amiket Jézus kimond, és hát János evangéliuma ezt a részt így nem beszéli, elő más oldalról közelíti meg a kérdést, sokkal inkább ugye Jézusnak a kereszt áldozatára koncentrál. Tehát ezek azok a részek az evangéliumban, amik az Eukarisztiáról, az Eukarisztia alapításáról beszélnek, és egy rövid zenei szünet után ezt fogjuk megnézni.
A föld és az ég asztalunknál összeér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus vére is lett, az élet ida is élete. Jézus vére is teste, az élet ida is ide. Ér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk,
tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus véde is esett, az élet itala is éhet. Jézus vére és veste, az élet itala és ítele. Táplálj minket, ments meg minket.
A föld és az ég asztalunknál összeér, lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk.
Arról beszéltünk tehát, hogy az eukarisztia az Ószövetségben előképek formájában, az evangéliumban vagy az Új Szövetségben pedig mint eljött valóság jelenik meg, és hát ugye másként közelítik meg a szinoptikusok, és másként János ezt a kérdést az evangéliumokban. Ugye a szinoptikusok, vagyis Máté, Márk és Lukács, ugye ők a vacsorára, az utolsó vacsorára helyezik a hangsúlyt. Az utolsó vacsora elbeszélésén leírják az alapítás szavait, amikor Jézus a kenyér és a bor felett kimondja az átváltoztatás szavait. Ez az én testem, ez az én vérem. Tehát náluk a vacsora alatt, pontosabban az eukarisztia alapításokon teljesedik be az átmenet a régiből az új húsvétba. Ugye Máté így írja el ezeket a szavakat. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és oda nyújtotta a tanítványainak ezekkel a szavakkal: vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségi, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ugye a Lukácsnál így olvassuk, ezt most a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amelyet értetek, kiontanak. János evangéliuma az utolsó vacsora elbeszélésénél nem jegyzi le ugye az alapítás szavait. Ő a lábmosásról beszél, illetve Jézus búcsú beszéde a hangsúlyos. János ő a Golgotára, feláldozás mozzanatára helyezi a hangsúlyt. Számára a keresztény húsvét, és ezzel együtt az eukarisztia alapítása kereszten történt. Akkor, amikor Jézus Isten igazi húsvéti bárányát feláldozták. Ugye Nisszán hó 14. napjának délutánján, ugye ez a mi nagypéntekünk, pontosan akkor, amikor a templomban a húsvéti bárányokat feláldozzák. Tehát a Golgotán beteljesedik mindaz, amit ezek az előképek jelezni akartak a zsidók számára. János evangéliumában is megtalálta egyébként az eukarisztiáról, ugye az élet kenyeréről szóló tanítás, mégpedig a 6. fejezetben, amikor a csodálatos kenyérszaporítást követően Jézus ugye a kafarnaumi zsinagógában beszél önmagáról, mint a mennyből alászállott élő kenyérről. Ugye az élet kenyeréről, arról, hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. És hát elég heves reakciókat vált ki, ugye ez a talán a magyarban annyira nem érzékelhetőek ugye ezek a kifejezések, de hogy tulajdonképpen valóban úgy értelmezik, és hát Jézus sem finomítja, hogy az ő testét és az ő húsát is el kell lenni, és az ő vérét inni. János evangéliuma tehát a feláldozásra, a keresztre helyezi a hangsúlyt, szinoptikusok pedig a misztikus feláldozásra, a vacsorára. De ugyanarról az eljött valóságról van szó, két különböző nézőpontból. A Szent Efrém írja Krisztus feláldozásáról, hogy az utolsó vacsorán Jézus maga áldozta fel önmagát, a kereszten mások áldozzák fel őt. És hát nem csak az evangéliumban, hanem Szent Pál apostolnál is ugye megtaláljuk az utolsó vacsora, vagy az alapítás szavait, vagy az utolsó vacsora elbeszélését, és tulajdonképpen Szent Pál az, aki a legkorábban, vagy az ő írásában, legkorábbi írott forrásokban nála maradt fel az eukarisztia ünnepléséről szóló rész, amelyek kulcsfontosságú teológiai alapot biztosítanak a szentség megértéséhez. És Pál nem csak liturgikus kontextusban említi, hanem még krisztológia, meg ekleziológia, vagy egyháztani jelentőséget is tulajdonít neki. Az első korintusi levél 11. fejezetében olvassuk nála az eukarisztiával kapcsolatban a következőt: én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: vegyétek és egyétek, ez az én testem, értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tehát Szent Pál leveleiben sokkal hamarabb jelent meg írott formában, ugye az evangéliumok, ugye az első század vége felé, 70-80-90-es években állnak össze írott formában, és ugye Szent Pál korábban már ír erről az a korintusi közösségnek. Ezek tehát a legfontosabb szentírási helyek az eukarisztia alapításával, illetve róla szóló tanítással kapcsolatban. A Biblia is erkölcs dokumentum, amit már több adás óta olvasunk, vagy vizsgálunk. Szóval a dokumentum az eukarisztiát, mint az új szövetség foglalatát, mint ajándékot mutatja be. 74. pont így ír erről: Jeremiás prófétánál egy új szövetség perspektívája bontakozik ki. És ugye Jeremiás ezt mondja: eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Úruk. Így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr: törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. A szinoptikus evangéliumokban is Pálnál megtaláljuk annak az eszköznek a konkrét meghatározását, amelyet Isten ebben a Jeremiástól Ezekielig hirdetett benső cselekvésekben igénybe vesz. Jézus Isten szenvedő szolgája beszédes jelekkel elővételezi ezt a legnagyobb ajándékot, amelyet tenni készül vérek elhének felajánlásával, amit így nevez: ez az én vérem a szövetségé. Vagy Pál és Lukács megfogalmazásában: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Jézus önmagát ajándékozta oda abban, hogy az egyháznak adta az eukarisztiát, így rögzítve szenvedésének és feltámadásának jelentését. A halált, azt az emberi történést, amely a teljes elszakadást jelenti és valósítja meg, az egység legerősebb eszközévé változtatta. Egy személy halál általában helyreállíthatatlan szakadást teremt az eltávozó és az itt maradottak között, és ez még inkább így van, amikor főben járó bűn miatt halálra ítéltről van szó. Jézus azonban ítéletként az ő sújtó halálának teljesen ellentétes értelmet adott az utolsó vacsorán. A végsőkig menő szeretet alkalmává és tényévé, az Istennel és a testvérekkel való közösség eszközévé, a végérvényes szövetséget megalapozó eszközzé tette, írja a Biblia és erkölcs dokumentum. És az eukarisztikus elemek közösségi hatékonysága, a közösségre gyakorolt hatása mit is jelent pontosan, egy rövid zenei szünet után megnézzük.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békén megszállok a lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Végén megszállok a lelkemnek otthona, formáld át életem.
Az eukarisztikus elemek, vagy az eukarisztia közösségi hatékonyságáról is fontos beszélni, hiszen ugye maga az utolsó vacsora is egy közösségi esemény volt, ahol Jézus a tanítványaival együtt emlékezett ugye a zsidó húsvétre, és tulajdonképpen ebben az eseményben újítja, vagy vezeti át az új húsvétba a régit. Az eukarisztikus elemek vagy közösségi hatékonyságára ez a Biblia és erkölcs dokumentum következőt írja. A szentségi jel különleges módon kifejezi a szentség közösségi hatékonyságát. Jézus étellé és itallá változtatja magát minden ember számára. Tehát nem csak az ő áldozata teszi azt kedves Isten számára, hanem az a forma, amelyben kifejeződik és megvalósul, szintén jótékony számunkra, mivel szoros közösségben van Jézussal és általa Istennel. Az új szövetség lakomája, amelyben maga Jézus válik eledellé, megvalósítja a Jeremiás által hangsúlyozott jellemzőt, Isten tevékenység az, ami belülről átalakítja az embert. Azáltal, hogy enni kell Jézus testét és inni kell az ő vérét, a hangsúly a teljes hasonulásra helyeződik, és a lehető legjobban kinyilvánul Istennek a Jeremiás és Ezekiel által előrelátott belső cselekvése. Ez az isteni cselekvés nem korlátozódik egy kiváltságos csoportra, hanem mindenkit meghív egy kölcsönösségen alapuló közösségbe. Egy olyan közös étkezésről van szó, amelyből nincs kizárva senki, mivel a test értetek adatott, és a vér értetek ontatott ki. Minden szinopszion, közösségi összejövetel, velejárója, személyek közötti kölcsönös kommunikáció, kölcsönös elfogadás, a barátságos és testvéri kapcsolat dinamizmusa. Még inkább igaz ez az eukarisztikus lakomára, amely nem csupán horizontális síkon zajló együttes törekvések összhangja, hanem Krisztus meghívásából ered, aki mindenkiért kiontotta vérét, és eléri azt, amit senki más, még mindenki együtt sem tudott elérni, a bűnök bocsánatát. Az Úr vacsorájának ez a mély valósága olyan hatást gyakorolt a hitre, hogy még Pált is, aki mindig tiszteletben tartja az eukarisztikus elemek kettősségét, úgy elbűvöli a szentség teremtő egységes valóság, hogy egy pillanatban csak az egyikre koncentrál. Mivel egy a kenyér, mivel sokan vagyunk, egy test vagyunk, mert mindnyájan az egyetlen kenyérből részesülünk. Ez az egy test, tehát az egyház. Míg az Úr azt mondja az eukarisztikus kenyérről, ez az én testem, addig Pál a korintusiakkal kapcsolatban kijelenti, ti vagytok Krisztus teste. Egyik sincs a másik nélkül is elválasztva, nem az Úr vacsoráját eszik. Szent Pál számára, tehát az eukarisztia nem csak egy rituálé, hanem egy olyan esemény, amely radikális etikai következményekkel is jár a mindennapi életben. Ha a közösség együtt ünnepli az Úr vacsoráját, de a tagok között szeretetlenség van, az Pál szerint érvényteleníti az ünneplést. Ezt írja az első korintusi levélben. Következő intézkedésekkel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, mivel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás mutatkozik köztetek, s ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen körötökben, mert a megbízhatóak csak így tűnnek ki közületek. Amikor ugyanis egybe gyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza, és az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl. Nincs otthonotok evésre, ivásra? Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszégyenítitek a szegényeket? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek benneteket. Majd így folytatja, amikor ugye elmondja az alapítás szavait. Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek köztetek, többen pedig meghaltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg bennünket, az fenyítésünkre szolgál, hogy ezzel a világgal együtt el ne kárhozzunk. Ezért testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjátok meg egymást, aki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. És hát a legfontosabb erkölcsi vonatkozások, ugye így, hogyha Szent Pálnak a sorait nézzük, egyrészt ugye a szociális érzékenység, meg egyenlőség, hogy hát Korintusban gazdagok, mint ahogy máshol gazdagok és szegényebbek is voltak, de ugye a gazdagok hamarabb nekiálltak az evésnek, és szegényeknek pedig nem maradt semmi. Pál ezt élesen bírálja ugye itt a levélben. Az eukarisztia erkölcsi alapkövetelménye az osztozás, vagy a megosztás. Nem eheted az Úr testét, ha közben hagyod, hogy a melletted lévő testvéred megéhezzem. Aztán megint a közösség egysége. Mivel ugye a kenyér egy, mi sokan egy test vagyunk. Az eukarisztia vétele kötelezi ugye a hívőt a békességre és a viszályok kerülésére is. Pártoskodás és a klikkesedés Szent Pál szerint teljesen összeegyeztethetetlen a szentséggel, vagy a szentség vételével, a szentség közös ünneplésével. Aztán ugye a test megkülönböztetése, Pál figyelmeztet arra, hogy aki nem különbözteti maga testet, vagyis Krisztus testét, az ítéletet eszik. Ez kettős jelentés, és egyrészt tisztelni kell a szentségi jelenlétet, magában ugye a kenyérben és a borban, de fel kell ismerni Krisztust a közösség tagjaiban is. Aki megveti a szegényt, vagy a gyengét, az tulajdonképpen Krisztus testét veti meg. És hát ugye önvizsgálatra és bűnbánatra is hív. Az ünneplés előtt azt mondja, hogy kötelező a lelkiismeret vizsgálat. Az erkölcsi megtisztulás nélkül végzett mondjuk áldozás tulajdonképpen Pál szerint önmagában is veszélyt hoz a közösségre. Az eukarisztia közösségi következményeiről pedig ezt írja ugye ez a bibliai serkös dokumentum. Pálok korintusiak helytelen magatartásában szemben, amelyet éppen az eukarisztia ünneplése során tanúsítanak, elmélkedik az eukarisztia természetéről és jelentőségéről, valamint kifejti a helyes magatartás kritériumait. A kijelölt út többé már nem törvény és betű, hanem személy, tett, lélek, amely tökéletesen Jézusban valósult meg, és van jelen. Nem összeegyeztethető, ellentmondásos elfogadni az eukarisztiában Jézus teljes ajándékát, és bensőségesen egyesülni a személyével és testével, és a keresztény közösség összes többi tagjával, majd megvetően elkülönülni tőlük, és nem osztozni velük a közösségi életben és a javakban. Eukarisztia és megélt kommunió, ami nagyon fontos. Tehát az új szövetség ünneplésének teljes összhangban kell lenni az élettel, hogy ne váljon bohózattá. Erkölcsi dimenzióval rendelkezik, amely érinti a mindennapi valóságot, ezért helyesen kell meghatározni a korintusiak bűnösségének okát. Nem gyalázták meg az eukarisztiát abban az értelemben, hogy profanizálták volna, hogy nem tartották volna szent valóságnak. Felelősségük abban áll, hogy nem tisztelték az eukarisztia közösségi követelményeit és az Úrral való személyes egységet. Nem mondhatja valaki, hogy tiszteli az Urat, ha megveti fele barátját, aki titokzatos módon egységben van vele. A korintusiak a pogányság merev gazdaság és társadalmi kategóriáiba folytva gyakorlatilag megfosztották újdonságától az Úrtól felajánlott szövetséget, írja ez a dokumentum. És hát ugye Raniero Cantalamessa atyát említettem már, és ő is beszél arról, vagy ír ebben a könyvében, hogy amikor Szent Pál arra buzdít minket, hogy ajánljuk fel testünket áldozatul, olyan, mintha ezt mondaná, tegyétek ti is azt, amit Jézus Krisztus tett. Adjátok ti is magatokat Istennek eukarisztiaként. Jó illatú áldozatként adta magát Istennek. Ti is adjátok oda magatokat, örömmel Istennek élő áldozatul. De nem csak az apostol, hanem maga Jézus is erre buzdít minket. Az oltári szentség alapítása után, hogy ezt a parancsot adja, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Nem csupán így értett, hogy pontosan kövessétek a mozdulataimat, és ismételjétek meg az általam végzett rítust, hanem a lényegét tegyétek meg annak, amit tettem. Ti is adjátok oda testeteket áldozatul, mint ahogy én. Ugye példát adtam nektek, amint én tettem, ti is tegyétek meg. Tehát látjuk, hogy nagyon fontos közösségi vonatkozása, és így folytatja Cantalamessa, ahhoz, hogy én is ezt tegyem, amit azon az estén Jézus először is meg kell törnöm magam, vagyis fel kell hagynom keménységemmel, Isten előtt, minden lázongással, vele vagy testvéreimmel szemben. Le kell törnöm büszkeségemet, meg kell hajolnom, és igent kell mondanom a végsőkig mindenre, amit Isten kért tőlem. Nekem is el kell ismételnem ezeket a szavakat. Itt vagyok, megyek, atyám, hogy teljesítsem akaratodat. Te nem tőlem kérsz sok mindent, engem akarsz, és igent mondok. Eukarisztiának lenni, mint Jézus, az Isten akaratának való teljes alávetettséget jelent. És egy rövid szünet után majd innen folytatjuk. Szent Pál tehát kritikával illeti ugye a korintusiak közötti megosztottságokat, mert hogy nem összeegyeztethetők az az Úr vacsorájával. Azonban, ahogy a dokumentum írja, a 78. pontban nem hirdett ugye eukarisztikus sztrájkot. Ezt írja a dokumentum. Aki felfüggeszteni az eukarisztiát, amik az egyházi közösségek között létre nem jön a teljes egység, és szabadok lesznek a bűntől, az soha nem újítaná meg Krisztus parancsát, vagyis hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Éppen Pál kapcsolja össze a két dolgot. Szükségszerű tehát, hogy szakadások legyenek közöttetek, hogy megnyilatkozzanak közöttetek az igazi hívők. Páli szöveg annak a kapcsolatnak köszönhetően, melyet az eukarisztia és az erkölcsi kötelesség között rögzít, folytonosságot alkot több ószövetség írása, melyek a kultusz és az etika közötti összefüggést hangsúlyozzák. Az eukarisztia a közösségben található hibák miatt folytonos felhívás lesz, ösztönzés arra, hogy ne engedjenek meg, ne elégedjenek meg a jelen helyzettel. Pál ezért alkalmat lát benne arra, hogy mindenkit megvizsgálja önmagát. És a gyümölcse ez lesz, amikor pedig az Úr megítél majd minket, maga figyelmeztet, hogy ne legyünk a világgal együtt elítélve. Mi több, az első eukarisztikus ünneplés során, amelyet maga ugye Jézus mutatott be, kényszerítve érzi magát, hogy övéi hibáiért szemrehányás tegyen. Vita támad közöttük. Kit fognak a legnagyobbnak tartani közülük? A két Emmaus felé tartó tanítványt politikai messiási várakozásaik hálózták be. Ez azonban nem akadályozza meg Jézust abban, hogy megmagyarázza nekik az írásokat, és felismertesse magát nekik a kenyértörésben. Pál számára a sajnálatos korintusi események nem az eukarisztikus összejövetelek valamiféle fatalista elutasításának következményei, hanem hatékony lehetőségek mind az egyéni, mind pedig a közösségi lelkiismeret vizsgálatra, szükséges változásokat sürgető felhívások megfogalmazására, és arra, hogy az új szövetségben tevékeny isteni erő megint csak ez a felhívás kibonthassa egyesítő művét Krisztus testében. Elkerülve egy csökönyös egyéni vagy közösségi bezárkózást, az eukarisztiában való részesülés mindig a legerőteljesebb felhívás lesz a megtérésre, és mindig a legjobb módja lesz annak, hogy új lendületet adjon a szövetségnek, amely megújítja az életet és a magatartásokat az egyházban, és abból kiindulva a világban, írja ez a dokumentum. Aztán egy nagyon fontos szempont, hogy az eukarisztia közösségi vonatkozásában az, amit Jézus az utolsó vacsorán, hogy a lábmosás jelenete után mond. Azt gondolom, hogy, hogy ez is szorosan összefügg, hanem is az eukarisztia liturgikus ünneplésével, de a benne való részesedés által a mindennapi életre, emberi kapcsolatokra, cselekedetre gyakorolt hatásával. Szóval ugye ezt mondja Jézus, hogy példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez egy nagyon fontos üzenet János evangéliumában, hogy az utolsó vacsorával kapcsolatban az alapítás helyén a lábmosás jelenetét beszéli el. Nem azért, mintha nem ismerte volna, hogy mi is történt, vagy mit is mondott Jézus utána. Reniero Cantelemessa, akit már idéztem, írja, valódi ok, hogy mindenben, ami a húsvétre és az eukarisztiára vonatkozik, úgy tűnik, János inkább a valóságot akarja kiemelni, mint a szentséget, vagyis inkább a jelentést, mint a jelet. Az utolsó vacsora elbeszélésében azzal, hogy kidomborítja a lábmosást, János talán emlékeztetni akarta a keresztény közösséget, amely már ugye rendesen ünnepelte akkor az eukarisztia rítusát, hogy mi a jelentés annak a rítusnak, mik azok a benne rejlő konkrét elvárások, amelyek az egyházra vonatkoznak. Kimondatlanul is arra buzdít minket, hogy a liturgiától forduljunk az élet felé, a megemlékezéstől pedig az eukarisztia követése felé, és hogy mindezt gyakorlatban megvalósítani. Amiben itt, vagyis ugye a Szent Misében a szentségek által részesednek, azt hogyan élem meg mindennapokban, milyen hatással van rá, hogy hogyan alakítja az életemet. Még szemináriumban volt, amikor Varga László püspök atya, ugye Kaposvári megyés püspök, akkor még csak Varga Laci atya tartott nekünk egyhetes lelki gyakorlatot, és hát nála nagyon hangsúlyos volt az eukarisztia, akár a szentségimádás, akár a szentmise, és hát emlékszem, hogy ő beszélt erről, hogy tehát, hogy az, hogy mit kapok, vagy mi történik a szentmisén, az igazából két szentmise között dől el, amikor kilépek a templomból, és hogy a mindennapi életemben ez hogyan alakít, hogyan befolyásol engem. És ő azt hiszem valahogy így fogalmazott, hogy hát, hogy ugye a szentmisén ugye mi vagyunk azok, akik ugye Jézust felajánljuk, vagy a pap az, aki bemutatja az áldozatot, és hát, hogy két szentmise között ugye a mindennapi életben, ugye pedig Jézus az, aki mint főpap ugye bemutatja az áldozatot, vagy még engem áldozatként be tud mutatni. Tehát, hogy hogyan hat ez a gyakorlat, az, hogy én szentmisén vagyok. János azt a Jézust állítja elénk, aki a maga részéről tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, hogy Istentől jön és hozzátér vissza. És mégis leveti a felső ruháját, és ugye vászonkendőt könt maga elé, amit a szolgák viselnek, és elkezdi a tanítványok lábát mosni. Ez a jelenet, mint egy összesűrít Jézus életének az egész értelmét, hogy egészen mélyen belevésődjön a tanítványok emlékezetébe, hogy amit akkor még nem értenek. Tehát, hogy az emberekért végzett szolgálat Jézus élete. Ugyancsak Kantala messze ugye használja ezt a kifejezést, hogy proexisztencia, és mások érdekében élt élet. És ez a lelkület, vagy ezt a lelkületet, másokért végzett szolgálatot kell, hogy szolgálat, hogy meghatározza az egyház életét, küldetését. És benne persze a tagok életét és küldetését is, hogy amennyire ez jelen van, annyira tudunk egyre közelebb kerülni valóban Krisztushoz, és hogyha ettől eltávolodunk, akkor tulajdonképpen tőle távolodunk el. És hát ez a lelkület, vagy ez a lelkesítés, felhívás újra és újra megjelenik az új szövetségben, amikor a tanítványok is már megértik. Ugye Szent Pál az első korintusi levélben beszél karizmákról, adományokról. Azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon bele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás adományát, ugyanattól a lélektől a harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a lélekben. Aztán az első Péter levél azt olvassuk, azt szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Vagyis karizma, szolgálat úgy tűnik, hogy alapvetően összetartoznak. Tehát az a karizma, ami nem tesz készségessé a szolgálat, amivel nem használok másoknak, olyan, mint a földbe ásott talentum a Jézusi példabeszédben, hogy nem használtam és nem kamatoztattam, tehát hogy ítéletet vonok magamra. Mert az ajándék az mindig feladat és felelősség is egyben. És hogy hogyan is néz ki ez az ajándék, ezt a záró gondolatban majd egy rövid zenei rész után megnézzük.
Az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, az én kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem.
kenyerem, rád éhezem. Te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Az élet kenyere, táplálj engem.
Tehát az ajándék az mindig feladat és felelősség is, hogyha az Istennel kapcsolatban értelmezzük, és hát a legnagyobb ajándék, amikor Jézus önmagát adja, tehát nyilván a feladat is ehhez mérten nagyobb. Hát a 76. pontja így ír az Eukarisztiáról, mint ajándékról a Biblia és Erkölcs című dokumentumban, benne Jézus adja önmagát, saját személyét, vagyis odaadott testét és kiontott vérét adja. Ami azt jelenti, hogy önmagát adja élete legfőbb tettében, éppen élete átadásában, ami tökéletes odaadottság Istennek és teljes elköteleződés az emberiség iránt. Jézus önmagát adja a kenyérben és a borban, mint étel és ital, ami ezt a belső változást jelenti, amely az új szövetséget jellemzi. Az eukarisztikus egység által ugyanakkor a legszorosabb közösségbe lép Istennel és az emberekkel. Nem lehetséges ebben a belső és életteli egységben lenni Jézussal, és ugyanakkor Jézus Isten és emberek iránti viselkedésével nyilvánvalóan ellentétes magatartásmódot követni. Az eukarisztia, mint ajándék, tehát nem egy ilyen statikus tárgy, hanem nem is egy dinamikus esemény. Isten önátadása, amely válaszreakciót vár az embertől. Ez az ajándék karakter tulajdonképpen alapjaiban határozza meg a keresztény erkölcsöt, ami az eukarisztikus életstílusnak is nevezhetünk. Tehát, hogyha én ebben részesedek, és Jézussal ilyen szoros kapcsolatban akarok lenni, akkor, tehát, hogy elkerülhetetlen, hogy hozzá hasonlóvá váljak. Tehát az eukarisztikus életstílus egyrészt úgy, hogy ez egy ingyenesség és az alázatnak az etikája. Tehát az eukarisztia az ingyenes, vagy az ingyen kegyelemnek a csúcspontja. Tehát, hogy senki sem érdemli meg, nem azért kapjuk, hogy megérdemeljük, hanem, hogy, tehát, hogy Istennel egy asztalhoz ülhetünk, hanem ajándék, ingyenes ajándék, kegyelem. És hát erkölcsi következményet az is, hogy felszámolja ezt a spirituális gőgöt, vagy az önigazultságot. Az eukarisztikus ember felismeri a saját rászorultságát az Istenre, erre az ajándékra, és ezért másokkal szemben is türelmes és irgalmas lehet. Az erkölcsi alapállás itt nem a tökéletesség, hanem a hálának a magatartása. Aztán a megtört kenyérnek a logikája, ugye ez az önfeláldozás, vagy az önátadás. Amikor az eukarisztia ajándékát vesszük, Krisztus sorsában részesedünk, ami megtöretett, vagy aki megtöretett másokért. Tehát az életünket is ilyen megtört kenyérré kell változtatni. És ez a hétköznapokban az önátadást jelenti, hogy időt szenni a másikra, lemondani a saját kényelmemről, vagy hordozni egymás terhét. Az ajándék befogadása kötelez arra, hogy mi magunk is ajándékká váljunk a környezetünk számára. Aztán megint ott van ez a közösségi vonatkozás, ugye a szolidaritás. Tehát nem egy magánajándék, hanem a közösségnek szól. Aki eszi az egy kenyeret, az felelős a test minden tagjáért. Tehát az eukarisztia és a szociális igazságosság is elválaszthatatlan egymástól. Hogyha az oltárnál egyesülünk Krisztussal, de hogy a templomon kívül közönösek vagyunk, hogy a szegények vagy a kirekesztettek szenvedők iránt, akkor megint ellentmondásba kerülünk a szentséggel. És hát ugye a hitelesség ugye a világban, a misszió, hogy ajándékot nem lehet bezárni a templomba, hogy a Szent Mise végén kapott küldetés, hogy az eukarisztia erkölcsi mondjuk így, hogy kifutása vagy meghosszabbítás. Ugye a keresztény ember erkölcsi kötelesség, hogy az eukarisztiából merített erőt átváltsa mondjuk így a világ jobbátétele, hogy átváltsa gyakorlatra. Krisztus lelke dinamikája 79. pontba írja, az eukarisztiában résztvevő közösségének Jézus önmagát ajándékozza, éppen legfőbb tettében, a teljes odaadásban az Atya Istennek és végtelen elköteleződésben a bűnös emberek iránt. De önmaga odaadásával Jézus lelkét közli, Krisztus lelkét, ez az ajándék szabad létezőben aktív elfogadást igényel, megfelelést Jézus lelkének, cselekvést a lélekben. Ugye Pál ezért jut arra a következtetésre, hogyha a lélekben élünk, járjuk is, ugye a lélek szerint, hogy a lélek vezessen minket a cselekedeteiben. És hát ugye mi már az egyház idejében élünk, az eukarisztiát, mint szentségi valóságot ünnepeljük, az előképek, az elékezett valóság után, ahogy arról az elején is beszéltem, tehát szentségi valóság, ami a szentmisében, az utolsó vacsora Golgota eseményeinek a kortársává tesz minket. Krisztus áldozata, tehát szentségi módon jelenvalóvá válik, és mi egy asztalhoz ületünk, Krisztussal odállunk a keresztje alá, Máriával és Jánossal, tehát jelenvalóvá válik az áldozat, és meghív, hogy fogadjuk be ennek a kegyelmeit. Pál Miklós atya, vagy Pap Miklós atya írja az Életvezetés etikája című könyvében, és beszél róla, hogy az életdöntések meghozatalában, véghez vitelében milyen fontos, hogy szentségekhez járuljunk. Ezt írja, a szentségek őrzik a legalapvetőbb dimenziót, a personális, személyes síkot. Minden szentséghez járulás ébren tartja az emberben a transzcendens dimenziót. A szentségek között, hogy azt szintén az elején mondtam, kiemelt helye van ilyen értelemben az oltári szentségnek, az eukarisztiának, hiszen abban Jézus Krisztus saját testét és vérét adja, hogy önmagával táplál. Ami a mise elején még kenyér és bor, ez a földi táplálék, abban az átváltoztatással test és vér valóságos jelenlét lesz, ami már ugye az örök életet táplálja. És még egy rövid gondolat, hogy a kenyér és a bor. 16. Benedek beszél erről a názáreti Jézus című könyvében, hogy azért lehet a kenyér és a bor, ugye a valóságos jelenlét, a szentség hordozója, mert hogy mind a kettő a passiót is magában hordozó. Ugye a búzaszem elhal, ahogy a búzából liszt lesz, összetörik, összeördlik, és abból lesz a kenyér, ahogy a szőlőnek is ugye a levét kiontják, és abból lesz a bor. Ugye mind a kettőben ott van az átváltozás. És éppen ezért mind a kettő, a kenyér és a bor, a búza és a szőlő magában hordozza a passió történetét. Tehát Jézus nem csak egyszerűen egy praktikus eszközt választott el, hogy a mindennapokban jelen legyen, hanem hogy mind a kettőben ott van ez az átváltozás, és így válik Krisztus jelenlétének hordozójává. És hát ezekkel a gondolatokkal kívánok én áldott nagyheti készülődést, vagy nagyhetet, hogy egyre inkább át tudjuk élni ezt a misztériumot, és valóban minket is egyre inkább önmagához alakítson ez a misztérium. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Yeah.